Kegyelem néktek az Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Legyetek áldottak! Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében. Megtisztelő számomra, hogy közöttetek szolgálhatok. Köszönöm a pásztorotoknak, köszönöm a vezetőknek, hogy így döntöttetek. Majd a végén értékelni fogjátok, hogy igazándiból megérte, vagy kevésbé érte meg. Jó volt ez, vagy kevésbé volt jó. Hát minden esetre azt szeretném mondani nektek, hogy szeressük az Úr Jézus Krisztus mi is. Nagyon nagyszerű alkalmat éltünk át a délelőtt folyamán. Betegekért imádkoztunk, emberek újultak meg a közösségünkben, és annyira nagyszerű dolog volt Isten jelenlétében lenni. Ezen el engedjétek meg, hogy köszöntésemet és a gyülekezetünk köszöntését átadjam. A belvárosi pünkösdi gyülekezet kívánjon átok Istennek gazdag áldását. Isten sokasítson meg. Mózes könyvében van egy nagyon nagy ígéret. Ezzel szerte inkább, mint hogy most vagytok. Kívánom én is, és kívánja a belvárosi pünkösdi gyülekezet az új remény baptista gyülekezet számára. Ezzel szerte sokasítson meg a mindenható Isten benneteket. Testvéreim az Úrban, mindenek előtt Istennek akarunk dicsőséget adni, tisztességet. És igeolvasás előtt engedjétek meg, hogy úgy tegyem, ahogy otthon szoktuk tenni. Nem tudom, hogy nálatok mi a szokás, de Istent akarjuk imádni, Istenre akarunk figyelni, a Szentlélek vezetésének akarunk engedelmeskedni. És ige olvasás előtt tisztelettel kérlek benneteket, hogy álljunk fel. És néhány szóban áldást kérek, együtt létünkre áldást kérek Istennek az igéjére. Menj el, édesatyám, olyan jó vagy. Szent vagy, szent vagy, szent a te neved. Köszönjük ezt a csendes perceket, köszönjük, hogy a te házadban, a te népeddel együttesen akarjuk hozni hála áldozatunkat. Uram, ha te nem lettél volna velünk, ha te nem álltál volna mellettünk, most nem lehetnénk itt. A te kegyelmed révén tudunk a te jelenlétedben maradni. Arra kérlek téged. Áld meg az ígédet. Tudván azt, Uram, hogy a te ígédet megáldottad akkor, amikor elküldted erre a földre. Arra kérlek téged, tedd élővé és hatóvá ezen délutánnak az órájában a te ígédet. Uram, én nem tudom, mire van szüksége a te népednek. Uram, de engedelmeskedni kívánok a te lelked vezetésének. És arra kérlek téged, járj át bennünket, járd át a mi szívünket, járd át a mi életeinket. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében megüresítem magam, és megüresítsük magunkat. És arra kérlek téged, tégy bennünket alkalmas az ígének a szólására, és tedd alkalmasá te népedet, Uram, hogy befogadja te ígédet. És Uram, nem csak hallgatói akarunk maradni a te ígédnek, hanem megtartói és megélővé évé akarunk, Uram, maradni benned. Légy nekünk segítségül. Az Úr Jézus Krisztus nevében kértelek, atyám. Amen. Isten ígét 2 Királyok könyve 4. fejezetének az első versétől kezdődően a 7. versig olvasom. Valószínű, hallottátok ezt az igét, valószínű, tanultátok ezt az igét, valószínű, hogy sok-sok üzenetet kaptatok már ebből az igéből. Hadd frissüljön fel ez az ige ma számunkra. Ismételem, szent igét olvasok, Királyok 2. könyve 4. fejezete 1. ige versétől kezdődően. Alázattal, figyelemmel kísérjük Isten igének felolvasását. És kiállta egy asszony a proféták fiai feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád az én férjem meghalt, te tudod, hogy a te szolgád félte az Urat, eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. Mondanék ki Elizeus, mit cselekedjek veled? Mondd meg nékem, mi van a te házadban. Mondd azt, a te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsólaj. Akkor mondd, menj el, kérj ott kint mindent a te szomszédaitól üres edényeket, de ne keveset. és menj be, és zárkozzál be magad és a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edényben, és a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mond az ő fiainak, hozz ide még egy edényt. Felele az, nincs több edény. Akkor megállott az olaj. És elment, és elmondotta az Isten emberének, az pedig mondta, menj el, add el az olajat, és fizess ki a hitelesződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékból. Amen. Tisztelettel kérlek, foglaljatok helyet. Jó az Úr. Szoktam mondani, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Egy nagyszerű dolog, hogy Isten házában lehetek. Egy nagyszerű dolog, hogy Isten gyermekeivel lehettem. Egy nagyszerű dolog az, hogy ma Isten házában állhatunk. Isten ígéje fölött elmélkedhetünk. Istenre nézhetünk. Istentől várhassuk a kijelentést. Én hiszem, hogy találtok, és találunk ebből a régi, úgymond ószövetségi igéből, ószövetségi történetben ma valamennyi gondolatot, valamennyi táplálékot, valamennyi üzenetet. Egy helyzet. Rég történt, de annyira közel van, annyira mindennapi, annyira úgy a mai nap, a mai események, a mai körülmények közé illeszthető ez az esemény. Gazdagsági helyzet, igen. Egy család csődben jutott. Egy család nehéz körülmények közé került. Talán mondhatom, hogy de miért? De miért történt ez? De miért történnek ezek? De miért van így? És jöhetnek a miértek. Ugye, ott vagyunk sokszor. Időnként egy helyzetben kerülök, időnként különböző helyzetekben jutunk, és automatikusan jön a kérdés, Uram, miért engedted ezt meg? Hadd mondjam azt, hogy nem a legtökéletesebb kérdés. A Bibliában Újszövetségen keresztül is találkozok ilyen jellegű kérdéssel. Uram, de miért történt meg ez? Uram, ha itt lettél volna, mondják a Jézusnak a barátjai Lázárnak a házában, nem lett volna meg, nem történt volna meg, nem halt volna meg a te barátod. Igen, hadd mondjam azt, és nem egy újat akarok mondani számotokra, nem egy történelmi eseményt akarok elétek vászolni, egy történelmi múltról beszélni. Annyira szeretem Istennek az ígét, és annyira szeretem közel hozni magamhoz, megélni, a mai helyzetekben beleilleszteni. És akkor, amikor a miért szót használom, szoktam tanítani a gyülekezetben, hogy nem jó, felejtsük ezt a miért szót. Helyettesítsük be inkább. Uram, mi célból engeded meg? Uram, mit akarsz ezen keresztül mutatni, tanítani, akár emelni, akár lealacsonyítani? Uram, mi célból? Legyen ez a szó. Történt az eset, amint említettem. Egy családról van szó. Elizeusról van szó, a prófétáról. Istennek egy hatalmas emberéről. Hadd ne beszéljek róla. Ismeritek Elizeusnak az összes cselekedeteit. Benne van Istennek az ígében. Hatalmas eszköz Isten kezében. Hatalmas munkatárs Izraelben. És egy nap... Úgy olvasom, és tetszik ez a kijelentés. És kiállta egy nap egy asszony. Megkeresi Elizeust. Elizeusnak tudtára akar adni valamit. Lehet, hogy tud róla Elizeus, hiszen A proféták fiai közül volt egy, talán egy tanítványa, talán egy munkatársa, talán egy közeli ismerőse. Elizeus valószínű ismeri ezt a családot. Tudtam, hogy ez az ember, ez a proféta, proféta tanult? Nem tudom. Úgy olvasom Istennek az igéjén keresztül, hogy a proféta fiai közül volt egy, aki meghalt. Nem tehetett mást. Elrendeltetett. Ma is mondhatnánk, héten, az elmúlt hetekben kettő temetésen is részt vettem erről, és szolgáltam. Az életrendje. Zsidókhoz itt leveleiben megvan írva, hogy elrendeltetett, hogy az ember meghaljon, és aztán jön az ítélet. Úgy olvasom Istennek az ígében, hogy a proféta fiai közül is egy ember meghalt. Ez az ember egy fér volt, ez az ember egy feleség volt. Ez az ember gondoskodott egy családról, gondoskodott a feleségéről, egy asszonyról, gondoskodott a két gyermekéről. De mégis Isten úgy rendelte, hogy hazavigye, elköltöztesse, és úgy látom, jön Isten igén keresztül, hogy egy igen nehéz helyzetben kerül a család ennek következtében. Mi más tehet az ember? Hozzuk közelebb, beszéljünk magunkról, lássuk meg magunkat ebben a képben. Nem tudom, az Úr tudja, te magad is tudod, hol tartasz ma. Lehet, hogy pontosan a völgyek völgyét járod. Lehet, hogy már kijöttél belőle. Ma, ha minden oké, és minden rendben van körülötted, melletted, házad népén belül, adj hálát Istennek. És arra kérlek, ma arra kértem a gyülekezetet, hogy töltekezzetek újból és újból. Gyűjtsetek újabb és újabb erőt. Mert holnap, hogy lehet, hogy te leszel megpróbálva, holnap te fogod a mélységeket járni. Ha ma nem vagy erős, holnap gyengébb leszel, holnap erőtelenebb leszel, és talán azt fogod mondani, és elkezdesz perlelkedni Istennel, és folyamatosan azt kérd, de Uram miért? Amilyen erős vagy ma, olyan erővel tudsz neki menni az élethelyzetnek. Ez az asszony, visszajövök az alapígéhez. Ez az asszony nem fellelkedik. Ez az asszony csak kiönti a szívét. Csak elmondja a panaszát. És mennyire jó. Hát kihez menne máshoz? Hiszen tudván a szószövetségi helyzetben van, a prófétát keresi meg Istennek a küldöttét. A prófétától kér segítséget. Ma jobb helyzetben vagyunk. Ma szabad bemeneteled van a Szentek Szentében, Istennek a jelenlétében. Hívhatod őt, kérheted őt, dicsérheted őt, áthatod őt, és tedd ezt, tegyem ezt. Jó dolog dicsérni az Urat. 34-es Zsoltárban Isten embere azt mondja, hogy megkerestem az Urat. És meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Aki körreján néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Egy szegény kiáltott az Úrhoz, meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Amikor azt mondtam, nem tudom milyen helyzetben vagy, keresd meg ma az Urat. Ha mélységeket járod, vagy ha holnap fogod a mélységet járni, hidd el, hogy lesznek mélységek az életedben. Ha ma jól vagy, adj hálát Istennek, de lesz próbát, lesznek nehézségeid, lesznek megpróbáltatásaid, és nem akarlak elrendetteni. Ha Jézus Krisztus átment bizonyos helyzeteken, egy nap azt mondott az övéinek, nem nagyobb a tanítvány, mint a mester. És azt is mondta, nekem munkálkodnom kell addig, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni. Ez az asszony nem nevezi meg a nevét, de megnevezi az élet helyzetét, a megpróbáltatását, a nehézségét. Oda ment a prófitához, és kiöntötte a szívét. Mi más tehetett volna? Mi más tudott volna tenni? Kihez ment volna? Ki tudott volna segíteni neki? Hadd ne menjek bele a jelenlegi Izraelnek az életképében, az életfelfogásában, a úgymond a hűtlenségében, amilyen királyság alatt élt itt ebben a történetben. Tudjuk, hogy vallásilag és istenileg egy meghanyatlás volt Izrael életében. De ez az asszony akkor is hű volt a prófétához, hű volt az ő istenéhez. És azt kérdi a próféta, azt mondja az asszony többek közt, a te szolgád, az én férjem meghalt, te tudod, hogy az én férjem félt az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet. Azt látom, hogy szoktam mondani a magyar, hogy a baj nem jár egyedül. A baj szinte generálja magát. Nem volt elég egy helyzet, hogy özvegységben éli az ő életét, vagy a hátra levő életét. Eljött a hitelező. Eljött a hitelező, hogy elvigye azt, ami a legkedvesebb volt az asszony számára. Eljött a hitelező, hogy a kezét helyezze arra, ami ennek az asszonynak a legértékesebb volt. Eljött a hitelező, és biblikuson, ószövetségileg, törvényileg talán alátámasztott is ez a helyzet. Engedjétek meg, hogy álljak meg egy gondolat erejéig. Amikor azt olvasom, hogy eljött a hitelező, szeretném ezt a gondolatot egy kicsit tovább gördetni. Hadd mondjam azt, hogy van hitelezőnk, van ellenségünk, van olyan helyzet, amikor kikér bennünket az ellenség. Én arra kérem az Új Remény Baptista gyülekezetet, benneteket, valamennyeteket, akik itt vagytok, zárjatok minden kaput le, hogy az ellenség ne legyen ott a kaputak előtt. De még inkább zárjátok le, hogy az ellenség ne tudjon bemenni az ajtókon. A hitelező nem más takar. A hitelező jelen esetben hadd nevezzem meg, ami ellenségünk az ördög, aki szerte jár, mint ódító oroszlán. És azt kerestvén, akit el tud nyelni. Annyiféle kaput tudunk nyitva hagyni, szellemileg értem, amikor szabad bemenetele van az ellenségnek. Én arra hívom fel a saját figyelmemet, és azt követően a tieiteket. Gyertek, zárjunk össze. Családok, feleség, gyermekek, aztán nagyban házi csoportok, aztán nagyban, még nagyobban gyülekezetek. Figyeljétek meg, hogy hol a leggyengébb a ti várfalatok. Hol a leggyengébb, ahol a hitelezőnek szabad bejárata van, ha van. De jó, ha nincsen. A hitelező azt fogja elvinni, ami a legkedvesebb neked. Testvérem, kedves gyülekezet, olyan háttérből jövök, ahol igazándiból láttam egyet mást. Láttam hívők szüleinek gyermekeit, hogy amikor igazándiból arról volt szó, hogy testvérem, a gyerekedet hozd a gyülekezetben, hadd szokja a gyülekezetet. Sokszor bizonyos szülők azt mondták, á nem, majd el fogja ő dönteni. Tudod, van kötelességed. Isten embere vagy. Isten gyermeke vagy. Felelősséggel tartozó azok iránt, akiket Isten melléd állított. Ha fér vagy, akkor te vagy a családnak a papja. Arra kérlek téged, Isten ígén keresztül, vigyeld meg és vizsgáld meg, hogy nehogy rések legyenek a te várfalaid között. Hogy a hitelezőnek ne legyen bejárása, mert a hitelező nem mást akar, mint rongálni, mint tönkretenni, mint szétdobálni, mint megfosztani bennünket az értékeinktől. Ez az asszony egy nap oda jutott, oda került, nem tudjuk az okokat, hadd ne is menjünk ebben, nem is lényeges, de azt látom, hogy egy nap eljött valaki az ő ajtójához, és elkezdett kopogni, és azt mondja, hogy add ide a gyermekeidet, vagy add meg az adósságodat. És én úgy gondolom, és nagyon-nagyon erősen ott van a szívemen, vannak dolgok, amikért nem tudunk sok mindent tenni. És ebben, engedjétek meg, hogy említést tegyek, nem volt beleszólása ennek az édesanyjának, ennek a feleségnek, hogy a férje idő előtt elköltözzön az élők sorából. De volt egy nagyon nagy felelőssége. Volt egy nagyon nagy ok az ő életében, amiért azt mondta, hogy ezért érdemes harcolni, ezért érdemes kiállni, ezért érdemes mindent elkövetni, azért, hogy a hitelező el ne vigy az én gyermekeimet. És elkezdett harcolni, de nem egyszerűen. Azt mondta, hogy mindent elkövetek, hogy az én gyermekeim a házon belül maradjon, a falakon belül maradjon. Mi más értéke lehet az embernek, mint az, hogy van Istene, van üdv bizonyossága, és aztán egy másik viszintes síkon, ahogy Józsué, Isten embere mondja, Uram, mindegy, hogy milyen körülmények vannak. Én és az én házam népe az Úrnak akarok szolgálni. Talán ez a legnagyobb érték itt lent, amit kaptunk még sok minden más mellett a családunk. És ez az asszony, visszatérek az alapígéhez, azt mondta, hogy nem, ezért harcolok, ezért küzdök, ezt nem adom olcsón, ezt nem akarom odaadni, ezek a sajátjaim, ezek a tulajdonaim. Nem szolgáltatom ki, harcolok érte. Tanulj meg, tanuljunk meg harcolni az értékeinkért. Testvéreim, felelősök vagyunk. Isten felelőssévé tett bennünket. Azon értékeinkért, amit tőle kaptunk ajándékba. És azt mondja itt Isten ígéje, hogy proféta két kérdést. Mit cselekedjek veled? És mi van a te házadban? Talán szolgálatomnak a címe az lenne, hogy és mi van a te házadban? És mit tegyek érted? Egy kérdés. Proféta, szinte engedjétek meg, hogy amit érzek, egy kicsit olyan hűvös a megközelítés. Egy kicsit olyan, mintha idegen lenne. Mit tegyek érted? Hát te vagy a helyzetben. De mégsem az. Első ránézésre. Mit tegyek én érted? Valószínű. Következtetek. Istenre irányít Isten. Ha én nem, de Isten sok mindent tud tenni érted. Mondd meg, mi van a te házadban? Olvasom Isten ígét, és azt mondja, hogy mondd az, a te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. A te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Milyen jó. Ha szabadna lenne az Elizeus kérdését, hadd dobjam, hadd közvetítsem, hadd tárjam fel felétek. Mit tehet még Isten érettünk? Mit tegyek érted? Isten mindent megtett értünk. Isten ott hagyta mennek a dicsőségét. Isten emberré lett hozzánk hasonlóvá. Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Isten úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten mindent megtett érettem az emberért. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden egyes ember számára. Isten ma is megtesz mindent. Annyira jó. Ezért visszairányítom a figyelmeteket, gondolataitokat. Ne dobjátok el a bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Bízzatok Istenben, higgyetek benne. Isten tökéletesen elvégezte a dolgát, és tökéletesen el fogja végezni holnap is a rátartozó dolgát. Bízzál benne, bízzak benne. Ragaszkodjak hozzá. Ő holnap is Istenem lesz. Tegnap, ma és örökké ugyanaz az Isten, ugyanaz az Úr. Nincs változás benne, és változásnak árnyéka sem találtatik benne. Ő ugyanaz az Isten. Mit tegyek érted? És mi van a te házadban? Hadd mondjam, a kérdés nem arról szól, Dénes, mi van a házadban? Nem a falak és a téglaépület és a könnyű szerkezetű házra gondol. Nem erről beszél Isten ígéje. Mi van a te házadban? Ott benn. Tudjátok, annyi minden lehet a te házadban. Még egyszer, a kérdés egy olyan orientált volt az asszony részére, hogy felserkedjen benne valamit. És ez elsősorban egy értékről szól, a hitről szól, az olajról szól. Mi van a te házadban? Maradt még valami a te házadban? Vagy teljes csődöt mondtál? És annyira jó, annyira fölemelő, annyira magasztos az, hogy ha te házadban van még egy kis olaj, hadd mondjam azt, hogy nem lehetsz szegény, nem lehetsz koldus, van mindened, ha van egy kis olajod, akkor azt jelenti, hogy van mindened. Serkensd fel ezt a képet benned. Úgy elszomorodok, a gyülekezetünkben különböző szolgálatokra hívok testvéreket. Hát egyik azt mondja, nekem most, hát tudod, nekem nincs ajándékom, nekem nincs ez, nekem nincs az. Hadd mondjam azt, hogy az ellenség azt akarja a te szemeid elé tárni, az hívő ember élete elé hozni mindazokat a képeket, amivel nem rendelkezel. Az ellenség folyamatosan azt fogja eléd tárni, amit nincs. Mert miért? Mert viszonyítani akar téged valakihez és valamihez. Egy jó szolnokhoz, egy jó énekeshez, egy jó zenészhez. Igen, én nem vagyok olyan, mint ő. Neki több ajándéka van, neki több mindene van, és nem, bocsánat, nekem nem adtál semmit. Mondja az ember, de nincs így jól, nincs így helyén való. Mindenki kapott valamit. Minden hívő ember, aki újonnan született, aki szövetséget kötött Istennel, hidd el, hogy kaptál valamit. Én csak fel akarom serkenteni benned ezt az értéket. Van valami jó benned, van valami isteni benned, van valami ajándék benned. Kérlek, fedezd fel. Mi van a te házadban? És ez az asszony azt mondja, te szolgáló lányod házában van egy kevés olaj. De jó, hogy van egy kevés olaj. Talán lehetne ragozni meg ezt a képet is a házról, hát a házról nagyon sokat lehet beszélni. Azt is kérdezhetnék, hogy hol van a te házad? Még egyszer, nem címről van szó. Mire épült a te házad? sziklára, homokra, ismerjük a hegyi beszédnek a történetét, de ne menjünk ebbe bele, csak egy gondolat, csak egy felserkentő, úgymond üzenet ez, hogy erre is oda kell figyelni, erre is fontos, hogy napunként ellemezzük, hogy még mindig a sziklán vagyunk. Még mindig ott van az alapunk rátéve arra a sziklára, ami Krisztust jelent. De jó, ha ott van. A te szolgáló lányod házában nincsen más, csak egy korsóolaj. Akkor azt mondja, Isten igéje, azt mondja a próféta ennek az asszonynak, menj el, figyeld, aktivitástról van szó. Eddig csendben volt, eddig magad voltál, eddig egyedül voltál, eddig a nyavajádban voltál, annak ellenére, hogy olajod volt, úgy láttad, hogy ez nem elég. Eddig kiáltottál, eddig sírtál, jól van ez így, de most egy más dimenzió, most egy másik képet tárok eléd. Asszony, indulj el! Nézd meg, nagyon tetszik ez az ige. Menj, azt mondja, hogy menj el, és kérj ott kint mindent a te szomszédaidtól, üres edényeket, de ne keveset. Úgy tetszik, engedjétek meg, hogy lehet, hogy profán gondolat. Nem minden, ami látszik, nem minden, ami fénylik arany. Még ha úgy látod, hogy oké, minden a szomszédnál, minden rendben van, hadd mondjam azt, hogy vannak üres edények ott is. Vannak üres edények ott is. Menj, hová menj? Szomszédokhoz. Menj, lépjél ki a környezetedből, a komfortzónádból. Lépjél ki, légy aktív. Mozdulj ki abból a helyzetből, amiben vagy. Nem lehet megállni, nem lehet begyökeresedni, nem lehet egy régiben megmaradni. Ahhoz, hogy életből élet fakadjék, ki kell lépnem, ki kell mozdulnom. Ígével fogom alátámasztani, egy másik ígével eztet. Hogy mennyire fontos, hogy a hívő ember ne passzív, hanem aktív legyen. Menj át a szomszédokhoz. Az asszonynak azért jutott feladat rendesen. Az asszonynak kellett kimenni, aztán az asszonynak kellett átkopogni a szomszédnak, aztán az asszonynak kellett kölcsönkérni, neki kellett hinni, neki kellett aztán bezárkozni, neki kellett aztán az ige folyamán edényből edénybe önteni. Nézzétek meg, az aktivitás egy folyamatot jelent. Ahogy elindultál, hová? Talán a munkahelyen, talán a lakótelepen, talán a kertesházi szomszéd felé, talán valaki szeretted felé, de a lényeg az, hogy ne maradj meg magad. Menj, mert feladatod van. Feladatom van. Testvérem, kedves gyülekezet, szoktam mondani otthon a mi gyülekezetünkben, nem létezik és nincs helyén való, hogy jobbnál jobb prédikációt élvez a gyülekezet, és senki nem mozdul ki, senki nem tesz bizonyságot időnként, senki nem teszi magát szolgálatkészé, senki nem megyen, és üres edényeket gyűjt. Évezzük, jó, frankó, minden, menjünk haza, megelégített bennünket a Szent Szellem, megelégített bennünket az ige. Ez betart egy hétig, jövünk megint. Ezt úgy hívják, hogy fogyaszt a társadalom, ugye? De mi nem ilyenek vagyunk. Ti nem ilyenek vagytok. Belvárosi gyülekezetben van egy ilyen gyengeség. Hál' az Úrnak, hogy épülünk és javulunk és fejlődünk e tekintetben is, hogy nem csak fogyasztói akarunk lenni az ígének, nem csak hallgatói, hanem élő és megélőivé akarunk válni az ígének. Nagy küldetéshez tartozik. Menj, menjetek, menjetek. Mi van a te házadban? Visszajövök. Van még egy kevés olaj? Annyira nagy dolog ez. Tudod, lenni kell. Lenni kell egy kevés olaj. És azért úgy gondolom, hogy ez nem doktrinális probléma, hogy pünkösdi baptista vagy egyéb más. Az olajnak megvan a helye. Az olajnak megvan a feladata. Az olajnak megvan a része. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus egyik alkalommal, lehoz egy példázatot. Ugye a szűzeknek az életében, akiknek nem volt olaja, azt mondja, menjetek. Talán hát, ha még nyitva van, kérjetek olajat az árusoktól. Testvéreim, fontos, életben fontos, hogy legyen ott egy kenőanyag, legyen egy motiváció, legyen egy mozgató dinamika benned. Ez az asszony mit sem foglalkozott most az ő problémájával. Amint említettem, ismételem magam, aktivá tette magát, és átment egyik szomszédhoz. Hiszen a parancs, még egyszer, a küldetés, az üzenet, a kimondott szó, hogy menj ki a te szomszédaidhoz, kérj üresedényeket, ne egyet, ne hármat, hanem sokat. Mert azt mondja, nem keveset. Kérjé sokat. Higgyétek el, hogy ez feladat. Ez munka. Ez energia. Ez odaszánás. Ez jókedv. És ment. Hiszem, hogy elment az egyikhez. Elment a másikhoz. Lehet, hogy némelyek gondolhattak volna egyebet, és gondolhattak is. Akkor is ember volt az ember, majd is ember az ember, és minek ez? Talán feltették a kérdést, talán illették ilyen jelzővel, talán olyan jelzővel szólították meg, talán egyéb más reakciója volt, kikihez bekopogtatott, kikinek szólt, kikitől kért edényt. De ez nem volt kérdés ennek az asszonynak, mert engedelmes volt, mert végrehajtotta a prófétai szót. Menj, kérj üresedényeket. Kedves testvéreim, gyertek, legyünk még aktívabbak. Úgy látom, hogy vannak még üres helyek itt, ebben a nagyszerű teremben. Vannak kint üres edények a szomszédjainkban. Vannak üres edények a lakótelepen. Vannak üres edények Debrecenben. Vannak. Gyertek, keressük fel őket. Kérjük el őket. Kitől? A mindenható Istentől. Amiután meglett ez, még egyszer a hívő élet nem egy, tudjátok, nem újat akarok mondani. Ez a szút, ez a vállalkozás, ez a önszántunkból odaszánt élet, ez nem lehet passzív. Ez munkával jár. Feladatokat kell betölteni. Van egy régi kedves énekünk, énekeljük. Úgy énekeljük az éneknek az első verszak, hogy üres kézzel hogy álljok meg előtted. Egy nap üres kézzel nem mehetsz. Nem mennék be egy másik szolgálati igében, ige területre, de ha egy ajándékot kaptál, az egy ajándékért felelős vagy, és számot kell adjál. Eljön egy nap. Hiszem, hogy nagyon közel van. Lehet, hogy közelebb van, mint gondolnád. A jelek, a környezet, az éghajlat, a természet, a nemzetek mind-mind azt mutatja, arról prédikál, azt az üzenetet hozza a hívő ember számára, hogy Jézus Krisztus közel van. Pál apostol azt mondja, hogy közelebb van hozzánk, mint amikor hívőkévé lettünk. Ő közel van. Boldog az az ember, akit az Úr így munkába talál. legyünk aktívak. Végezzük a feladatunkat. Nem lehet, hogy ne tegyek semmit. Nem lehet, hogy ne munkálkodjak. Nem lehet, hogy ne kérjek edényt. Ma azt is mondtam Debrecenben, hogy a pünkösdi gyülekezetben, hogy igen, fényes koronájuk lesz, és fénylenek azoknak az atyafiaknak, azoknak a nagyszerű testvéreknek, akiknek ég a szíve a mellette levő embertársaiknak a megnyerésére. Azt mondja, hogy ha valaki egy bűnöst az igazságra vezet, megáldatik? Még a bűne is megbocsájtatik, még inkább. Adja az Úr, hogy bennünket ez a cél is motiváljon. Késztessen a munkára. És nézzük meg a folyamatot. Azt mondja Isten igéje, hogy amiután összegyűjtötte az üres edényeket, a próféta tovább tanítsa. És azt mondja, hogy menj be, zárkozzál be magad, és a te fiaiddal. Menj be. Eddig kint voltál, edényeket gyűjtöttél. Eddig bizonyságot tettél, eddig embereket hívtál. Megtörtént? Ne tégy úgy, hogy jó van, Uram. Ugye, megcsináltam, amit kértél. Most már oké, és pihenek. Nem. A munka itt ennek csak egy része. A másik része az, hogy menj be a te szobádban. Menj be oda, ahol nem lát senki. Annyira tanít ez az ige. És hadd mondjam azt, hogy ha kevésbé gyakoroltátok, vagy ha erősen gyakoroltátok, mindegy, legyen ez megismétlődő, hogy amikor elvonulsz a te szobádban, ha lehet, vidd be a te gyermekeidet is. Kedves szülők, kedves édesanyák, kedves édesapák. Istentől van ez. Annyira jó, és nincs magasztosabb, és nincs csodálatosabb dolog, amikor egy édesapa tud imádkozni az ő fiával. Egy édesanyja tud imádkozni az ő leányaival, vagy az ő gyermekeivel. Testvérem, nem lett volna természetes, nem lett volna maradandó ez a kép, ha ez az asszony bevonult volna a szobában egyedül. Igen, helye van ennek is, van időszaka ennek is, de jelen esetben egy helyzet megoldásában kellett megoldást szülnie. Egy helyzetet kellett megoldania. Ez a helyzet azt kívánta, hogy az egész háza népe ennek az asszonynak bent legyen a szobában. Hadd lásson, hadd maradjon, hadd legyen élő bennük, hogy mit tesz Izrael istene Izrael gyermekeivel. Testvérem, kellenek a csodák az életünkben. Nem a csoda fog bennünket az üdvösségre vezetni, de jó, ha vannak csodák, felfrissülések, áttélések, megtapasztalások, és bezárják az ajtót. De nem az asszony egyedül, hangsúlyozottan, aláhúzottan kiemelem. Ő és az ő két gyermeke bemegyen a szobában. Ajtót bezárja, az ajtón kívüli világot kint hagyja. Most egy más jelenség, most egy más áttélés, most egy más kép kell kiábrándozzék ennek a családnak az életében. Nézzétek meg a folyamatot, ismeritek, de hadd elevenítsük fel. És úgy olvasom Istennek az ígéje. És elment ő tőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták néki az edényt, ő maga csak töltögette az olajat. Nagyszerű dolog. Miről van szó? Bezárkoztak, és volt egy kevés hitük, volt egy kevés olajuk. Evel álltak elé. ezt öntötték edényből edényből. A megtelt edényt félretették. Közelebb hozom ezt a gondolatot, hogy még jobban beitatodjék a keringésünkben, a gondolatainkban, az élethelyzetünkben. Hadd mondjam azt, hogy lehetetlen, nem vezet jóra, ha nincs ez a gyakorlat az életedben. Fontos edényből edényben nönteni. Hozok egy ígét. Valószínű találkoztatok vele, valószínű, hogy nem, de hiszem, hogy igen. Ha nálad van a Biblia, nyissa Jeremiás profita 48. fejezetéhez. Jeremiás lát egy képet. Moábról szól a kijelentés. Jeremiás 48. fejezete, 10-es igevers. Még egyszer, senkit sem akarok bántani, nem azért jöttem, hogy keserűs szívet okozzak bárkinek. Csak az Úr ezt az ígét helyezte a szívemre, és evel szeretnélek benneteket bátorítani. Tudom, hogy nagyszerű emberek vagytok. Tudom, hogy végzitek Istennek a munkáját. Tudom azt, hogy sok mindenben álhatatosak és hülyek vagytok. De mégis hadd mondjam, hadd olvassam Istennek az ígét. Azt mondja Jeremiás Moábra nézve. Átkozott az, aki az Úrnak dolgát családul cselekszi, és átkozott, aki fegyverét kíméli a vértő. Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprőjében, edényből edényben nem öntött, és fogságra sem ment. Ezért maradt meg az íze rajta, és nem változott az ő szaga. Gyertek, menjünk bele egy kicsit ennek az ígének a belsejében. Isten egyáltalán nem őrül, és azt mondja, hogy átkozott. Ki veti azt az embert, aki félvárról veszi az üdvösség kérdését, Istennek a munkáját. Majd lesz valahogy. Ha beálltál Istennek a munkájában, 100%-os odaszánást kér tőlem, valamennyünktől. Még egyszer, nem pásztor függő ez a munka, nem véneknek a függő munkája ez, hanem a te munkád, mindünk munkája, hogy jól végezzük Istennek a munkáját. 2. Moab az élet helyzete révén elkényelmesedett, nyugodtan élt. Úgy elvolt magának a jólét, a nyugodtság, a közömbösség. És azt mondja Isten, mint egy megítélő szóként jön a prófétai szó Moab számára, és azt mondta, hogy mivel egyetlen problémád is van még emellett, hogy edényből edényben nem öntötti, így íze maradt az életednek, és szaga is maradt. Nyilván ez egy borról is szól ez az állapot. Nem tudom, mennyiben vagytok járatosok. Ahonnan jöttem én, sok szőlőnk van, csak egy képet hadd dióhéjban említsek számotokra, hogy a bornak van egy olyan jellegzetessége, hogy folyamatosan le kell venni az ő seprőjéről. A seprő a bornak, az a mérgező anyagnak a tartalma, ami nem fogyasztható. Az a méreg nem nagy mennyiségű, függ az edénynek a nagyságától, de annak ellenére a bor önmagát megtisztítsa, önmagát egy ilyen reakción keresztül a szennyezett és idegen anyagokat leejti, leülepíti a hordó aljára. Ezt hívjuk seprőnek. Átvitt értelemben A nyugodtság, a közömbösség a hívő emberek életében egy ilyen generált folyamatot is képezhet. Isten ígéje arra hív engem fel, benneteket, hogy ne úgy járjunk, és közel sem úgy éljünk, mint Moab. Neki hátrányaként jött ez az ítélet, hogy edényből nem öntött, és fogságra sem ment, így a boldnak az íze rajta maradt, és az ő szaga. Megmérgezte, elrontotta azt a nemes anyagot is, amit tartalmazott. Hadd mondjam azt, hogy azért kell újból és újból felfrissülnünk, újból és újból edényből edényben öntenünk, újból és újból oda menni a keresztővéhez Jézus Krisztus jelenlétében, és újból megerősödni azért, hogy azt az energiát, azt az erőt, azt a dinamikát, amit kaptunk Krisztustól, kenetként, áldásként, olajként, hitként, azt tudjuk alkalmazni a mindennapi életünkben. Ha ez nem marad, ha ez úgy ellaposodik, hasonlóva válunk Moábhoz. Nem jó ez így is, helyén se való ez. Bátorítalak benneteket, hogy ne ezt a gyakorlást kövessük, csak egy mondat erejéig említést tettem Moábról. Nem ez az ige gondolatomnak a fő üzenete, de kapcsolódik egymáshoz. Én arról bátorítalak benneteket, hogy gyakoroljuk az aktivitásunkat. Fájjon az, ami másnak is fáj. Énekeljük egy nagyszerű dics dalban. Fájjon az, ami másnak is fáj, ami neked is fáj. Hogy a Krisztusi szellem, a Krisztusi szeretet ott lobogjék bennünk, és éljük meg Istennek az igéjét. És lássuk az ige történeten keresztül, hogy megtörtént a csoda. Amikor az edények, az üres edények, nem tudom mennyi lehetett, de biztos, hogy nem kevés, úgy felsorakozva voltak abban a szobában. Mekkora csoda! Ezeket mind látták a gyermekek. Ezeket mind látták az a két gyermek, aki ott volt. Egy erős bizonyságtétel. Testvérem, még egyszer aláhúzottan. Hadd lássák a gyermekeink. Legyenek a sajátjaink, és lehetnek lelki gyermekeink is, akik még hitben gyermekek. Hogy Isten csodákat tesz, Isten hatalmasan tud lehajolni, Isten hatalmasan tud cselekedni, Isten hatalmasan tudja végezni a munkáját. Amint említettem, nincs változás benne. Ő ma is el tudja végezni, sőt, arra kér bennünket, sőt, parancsként jön le nekem, nektek, valamennyötöknek, hogy igen, menjünk ki, lépjünk ki, végezzük a munkát, végezzük a megszólítást, végezzük a hívogatást, végezzük az evangélista munkáját. És amiután úgy látom Isten igén keresztül, hogy azt mondja, hogy adj még egy edényt. Ilyen csodálatos. Adj még egy edényt. Mintha megismétlődne az első vers. A te szolgáló lányodnak házában nincs más, csak egy edény. Abba is egy kevés olaj. Adj még egy edényt. Nincs már több. Úgy olvasom, hogy megállt az olaj. Igen, az olaj csak az üres edényben tud jönni. Még egyszer, az olaj az üres edényben jön. Az üres edény én és te vagy. Ha megüresítem magam, akkor Isten megtölt olajja, megtölt kegyelemmel, megtölt szent szellemmel, megtölt hittel, de csak üres edényben, még egyszer, csak üres edényben akarja Isten ezt adni. És tetszik Istennek az igéje, úgy olvasom, hogy az olaj megállt. Az olaj nem hullik a földre. Az isteni áldást úgy látom, úgy értettem meg, Istennek az áldása nem hullhat a földre. Istennek az áldását nem lehet elpazarolni. Istennek az áldása egy érték. De mennyire érték? Egy másik kép csak Dióhéjban, ott kint a pusztában, ami után jól lakott től 5000 ember, plusz a gyermekek, plusz az asszonyok. Jézus Krisztus azt mondja, menjetek és gyűjtjetek össze a maradékot. A maradék sem maradhatott kint a judeai pusztának a füvesében. Össze kellett gyűjteni az összes kenyeret. Az se volt kevés, 12 kosár, ugye jól tudjuk. Nem maradhatott ott a fűbe, mert Isten áldásáról van szó. Isten áldása nem megyen pocsékban. Isten áldása nem lehet megtaposni. Isten áldása nem folyik csak úgy el. Ő az ő áldásán keresztül megfelelő gyümölcset akar teremni bennünk, valamennyünkben. Elment, és elmondta az Isten emberének, azt pedig mondta, menj el, add el az olajat, fizess ki a hitelesződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékból. Menj el, rendezd le a hitelesződet, ez az első. Rendezd le mindazon tartozásodat, amik eddig, mint egy tüske ott voltak az életedben, és folyamatosan nyugtalanságot, próbát, nehézséget generáltak benned. Menj, rendezd le a hitelesződet. Add meg a tartozásodat, és a maradékból élj te és a te fiaid. A maradék is érték, testvéreim. A maradék egy nagyszerű dolog. Avval a maradékkal lehet élni. Avval a maradékkal fent lehet maradni. Avval a maradékkal tovább tudunk menni. Adja meg az Úr, hogy ez a folyamat, ez az áttélés, ez a megtapasztalás ott legyen bennünk, gyülekezetünkben, házunk népében, környezetünkben, ahová Isten állított bennünket. Áldott lesz a bejövetelünk, áldott lesz a kimenetelünk. Isten azt akarja, még egyszer a fő-fő üzenet, ami a szívemen volt, az, hogy legyek aktív. Légy aktív. Fájjon a melletted levő. Fájjon a szerettednek az elvesztése. Fájjon az, aki a sötétségben van, aki a halál útján van, aki a pokol fele tart. Fájjon. Hozd ezeket az üres sedényeket a te házadban. Zárkozz be te és a te fiaiddal. És önst. Ez az, amikor közben jársz érettük. Emlékezteted Istent. Uram, légy kegyelmes. Kiki az ő megfogalmazott szavain keresztül emlékezteti az Istent ezekről az edényekről. Olyan sokan vannak. Az én családomban is, szerintem nálatok is vannak olyan edények, akiket itt szeretnél látni. Adja az Úr, hogy megerősödve tudjunk tovább menni. Szívemen ez a néhány gondolat volt. Ha találtatok benne valami jót, fogadjátok el. Ha van valami olyan, ami azt mondjátok, hogy ebben nem feltétlen fontos teljes mértékben egyetérteni, ha is ki, semmi baj. De ha van 3-4 mondat jó benne, avval már élhetek, avval már tovább mehetek, avval már tudok menni előre. Legyetek áldottak, Isten népe. Szeret az Úr benneteket, és Isten azt akarja, hogy még többen, még hatékonyabban, még csodálatosabb módon végezzétek a munkát. Nagyszerű emberek vagytok, köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldása rátok. Amen.